hiszünk abban, hogy Isten megadta a földünk és a személyes életünknek az egészséges, jó, örömteli működésének az alaptörvényét. Ezért vagyunk szombaton a gyülekezetben, mert azt mondja a negyedik parancsolat, hogy 6 napon át munkálkodjál, végezz minden dolgodat, megemlékezzél a szombatnapról, mert az a teremtésnek az emlékünnepe. Ábrahám, amikor felvitte Izsákot a hegyre, hogy megáldozza őt, akkor ez volt a hite, hogy Isten nem kérhet olyat, ami ellentétes az ígéretével, mert Isten azt ígérte, hogy Ábrahám utódai annyian lesznek, mint az égnek csillaga, és őtőle származik a megváltó. Ábrahámnak kellett, hogy Sárától gyermeke legyen, akinek majd gyermekei születnek. És ez Ábrahámról azt mondja a zsidókhoz írt levél, úgy gondolkodott Ábrahám, hogy az az Isten, aki életet adott, a halálból is képes visszaadni Izsákot, az ő gyermekét, mert megígérte, hogy Izsákban neveztetik néked a te utódod, a ma, akitől majd származik a megváltó. És ha átlépünk az új szövetséghez, akkor a hitünk, az egyházunk létrejöttének egyik alapüzenete a hármas angyali üzenet, aminek az a fő üzenete, hogy féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A teremtés kérdése végigvonul az egész Szentíráson. Az új szövetségnek, Jézus földi életének, szolgálatának nem lenne értelme, nem lenne értékelhető, ha kivesszük belőle a teremtő hatalmat. Jézus összecsodálja az Isten teremtő, újjáteremtő hatalmán nyugszik. A halottak feltámadása mese akkor, és akkor mese Krisztus feltámadása is, mert ha Krisztus fel nem támadott, ugye azt írja Pál apostol, akkor hiába való a mi hitünk, még bűneinkben vagyunk, ha Krisztus fel nem támadott, akkor mi sem támadunk fel. De ugye azt mondja az ige, és a szombatiskolában is beszéltünk erről, hogy zsengéljön azoknak Jézus Krisztus, akik elhagytak. Ő az első, ő az a személy, aki a helyettes áldozatával megteremtette számunkra jogilag is az alapot, hogy mi is feltámadhassunk örök életre, és így biztosítja számunkra Isten azt a reménységet, hogy mi ne csak ebben a földi emberi életben reménykedjünk, mert azt mondja az ige, hogy akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Tehát Isten teremtő hatalma az alapvetően szükséges a hitünkhöz, végigkíséri az egész Bibliát, az egész Szentírást. A pünkösdi üzenetnek is a része, hiszen Krisztus feltámadott. És a második fejezetben elmondja a Szentírás, hogy az az isteni személy, Jézus Krisztus támad fel a halálból, aki által Isten jelek és csodák által mutatta meg, hogy ki is az Isten, és hogyan viszonyul Isten az emberekhez. Azért volt ez a hosszú bevezető, mert azt a kérdést szeretném fölvetni, hogy mit jelent Isten teremtő hatalma itt és most az én életemre nézve. Miért fontos? Elhisszük, hogy jó, Isten teremtett, na de mi a hozama ez ennek a mi életünkre nézve? Fontos, hogy a teremtésben higgyünk. Miért? Mit mondanátok, hogy miért fontos? Egy igével szeretném alátámasztani és megerősíteni ezt a gondolatot. Korintusi második levél 5. fejezetének a 17. verse azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Azt a kérdést szeretném fölvetni, hogy az életünk, a gyülekezet élete mennyire bizonyítja Isten teremtő, újjáteremtő hatalmát. Teljesen mindegy, hogy a szánkkal mit vallunk. Teljesen mindegy, hogy mit hiszünk. Ha ennek nincs gyakorlati hozadéka. Mert az emberek elsősorban nem arra vágynak, hogy megmondjuk nekik a tutit, már bocsánat a kifejezését. Nem arra vágynak, hogy az életük problémáira, kérdéseire egy olyan személyt tudjunk felmutatni, egy olyan személlyel tudjuk megismertetni az embereket, akinek a teremtő, újjáteremtő, életeket megváltoztató hatalma látható lesz az életünkben, a magaviseletünkben, a beszédünkben, a cselekedeteinkben. Enélkül hiteltelnek vagyunk. Enélkül a küldetésünket nem tudjuk teljesíteni, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítván őket, mert ha az én életemben nem valósul meg, legalábbis nem kezdődik el ez a folyamat, és szélesedik, és teljesedik ki egyre jobban, akkor nem véletlen a közmondás, hogy vizet prédikál, és bor viszik. Akkor valahol nincs összhang az üzenetünkben, és az üzenetünk gyakorlati megvalósulásában. Ugyanitt a 2. Korintusi levél 4. fejezetében azt olvassuk a 6. és a 7. versben, mert az Isten, aki szólt, hogy sötétségből virágosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása vége. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta, Istené legyen, és nem magunktól való. A Pál apostol megfogalmazza azt később itt, hogy a hitéletünknek a célja, értelme, hogy a Jézus élete, ugye a 10. vers, hogy a Jézus élete látható legyen a mi testünkben. Mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Azt írja Pál, hogy ugyanaz az Isten segít nekünk a hitéletben járni, segít, hogy az életünkben valódi változás következzen be, hogy elmondhassa, ahogy Pál írta, hogy ilyenek voltatok régente, de megmosattatok, megtisztítattatok, megfehérítettetek a bárány vérében, ugyanaz az Isten, aki szólt, hogy sötétségből világosságra gyújjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy az Isten célja, az Isten terve megvalósulhasson a mi életünkben, hogy amit a tanítványoknak mondtak az emberek, hogy ez is a Jézus tanítványa, a beszéded is elárul téged, látható az életeden, hogy te a Jézus követője vagy. Istennek ez a célja az életünkkel. És azt mondja ez az ige, hogy ez a kincsünk, hogy az Isten teremtő, újjáteremtő, életünket megváltoztató hatalma, ez valóság legyen, ez azért ütközik egy akadályba. Ez pedig én vagyok. Én a cserépedény. Milyen a cserépedény? Törékeny. Vigyázni kell rá, óvni kell. És azt mondja az ige, hogy ez csak úgy valósulhat meg, hogy ha mi igényeljük az isteni újjáteremtő erőt, ugye amaz erőnek nagy volt a Istené, és nem magunktól való. Mi az, amit magunktól teszünk? Kikérjük mindig az Isten tanácsát? Az Isten vezetése? A homokvárat is valaki elkészíti. A mi életünkre nézve is, időnként nem gondoljuk azt, hogy én megcsináltam? Én türelmes voltam, én figyelmes voltam, én befejeztem, amit elkezdtem. Az ige azt mondja, Istenné legyen a dicsőség mindenért, mindenben. Amit elkezdünk, mi nem tudjuk befejezni. Mi önmagunktól, ha nem vagyunk Krisztusban, ha nem vagyunk élő közösségben, ami szerető, megváltó Jézusunkkal, képtelenség, hogy ez a változás tartósan megmaradjon. Mert a cserépedény az minden pillanatban törődik. Sátán tudja ezt, és próbálkozik. Hoz akadályokat, hogy neki ütközzünk, hogy nyilvánvaló legyen, hogy na ugye megmondtam, hogy cserépedény vagy. És belevisz bennünket a csapdáiba. Olyan csoda, hogy a Szentírásban a teremtés és a megváltás egy tökéletes egységet alkot. Van megváltás Isten teremtő hatalma nélkül? De Jézus egész élete az Isten megerősítő jelenléte által lehetett olyan, hogy ez kedves lehetett az Isten előtt. Hogy ő benne nem volt bűn. Noha Jézus földi emberként ő is cserépedény volt, de azt mondja a prófécia, az Úr Isten lelke van én rajtam. Nekünk is ígéret, hogy a Szentlélek velünk van, és segít, és támogat, és megerősít. Az Isten teremtő hatalma a Szentlélek jelenléte által valósulhat meg az életünkben. Azt írja Ellen White, hogy amit a mennyei atya mondott Jézusnak a keresztségekor, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, és a galamb képében a Szentlélek még inkább megerősítő hatalma jelenléte vált nyilvánvalóvá, ez az ígéret mindnyájunknak szól, akik szövetséget kötünk vele. És nyilván előtte is munkálkodik, ugyanúgy értünk a Szentlélek. És emberileg, ha önmagunkra nézünk, hiteklenkedhetünk, hogy az Isten el tud érni valami változást az életünkben? Hát szerintem balga dolog, ha azt hiszük, hogy meg tudunk valamit valósítani. Nekem erre az a nagy irodalmi felfedezésem, hogy tűrte, amit tűrhette, aztán repül a nagykő, ki tudja, hol áll meg, és kit hogyan talál meg. Időnként a szavainkkal, a cselekedeteinkkel adunk egymásnak, ha nem vagyunk Krisztusban. De Jézus meghalt pénteken, szombaton a sírban nyugodott a parancsolat szerint, a teremtés emlék ünnepén, és vasárnap feltámadt. Megváltás és teremtés. Nekünk is erre van szükségünk. A megváltásra és Isten teremtő hatalmára. A keresztségi tanítás római levél 5. fejezetében azt mondja, hogy eltemettettünk azért ő vele együtt a halálba, így is azt mondja, hogy mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát. Halál nélkül nincs feltámadás számunkra sem. Meghalni az énnek, a bűnnek, az önzésnek, a szeretetlenségnek, az igazságtalanságnak, a én megvalósítom gondolatnak, és engedni, hogy Krisztus legyen minden, mindenekben az életünkben. Hogy semmit ne tegyünk Krisztus nélkül. És ezzel nem kevesebbek leszünk, nem föladjuk önmagunkat, hanem így teljesedik ki igazán az életünk. Azt mondja Jézus a samáriai asszonynak, hogy ad neki élő vizet. És hogy ne kelljen, és akkor nem kell többet oda járni. És az asszony azt mondja, hogy uram, ad nekem, hát jaj, de jó, hát lesz nekem otthon egy korsóban, amiből mindig folyik a víz. És Jézus azt mondja ennek az asszonynak, hogy ha mi elfogadjuk őt, akkor örök életre buzgó víznek út feje lesz bennünk. Krisztus elfogadása által, a megváltó elfogadása által, a Szentlélek munkájának a kiteljesedése által, aki közvetíti számunkra a megváltás kegyelmét és Isten újjáteremtő, életünket megváltoztató hatalmát. Vágyunk erre? Miért jelenik meg mégis az életünkben időnként az, hogy de én így akarom? Vagy már ti szentek vagytok tökéletesen? Jóisten, megmutatta a samáriai asszony életében, hogy amikor ő ezzel szóba állt, ugye ott volt egy kis rendeznivalója, hogy ott nem stimmelnek a dolgok a férj kérdésével kapcsolatban. Milyenné vált az élete? Szabad lett? Örömteli lett? Hirtelen szolgálni akart? Ment a városba, ott hagyta Jézust, vizet se adott neki, mert a legfontosabbra összpontosított. És elmondta az embereknek, hogy én találkoztam valakivel, aki megmondott nekem mindent. Lemondott a szégyenről. És az emberek elhitték neki. Hát azt mondta, nem ez a világ üdvözítője? Figyeljük meg a stílusát is. Nem azt mondta, hogy én megtaláltam az üdvözítőt, menjetek is, hanem azt mondta, hogy nem ez. Gondolkodtatta az embereket. És az emberek, mivel nem kényszert éreztek, ezért indultak, mentek, és utána azt mondták, hogy most már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mi magunk láttuk. Megtapasztaltuk, hallottuk, hogy ő a világ üdvözítője. Megéri ezt az utat élni? Van benne öröm? Van benne igazi kiteljesedése az életnek? Hinni a megújulásban, a változásban. Jelenések könyve 14. fejezete, amikor jellemzi a megváltottakat. Először a 144 ezret, azután jellemzi azokat, akik a hármas angyali üzenet hitében élnek. Mi az összegzés? Itt van a szenteknek békességes tűrése. Van szükségünk a béketűrésre? A világunk egyre bonyolultabb lesz, az emberek egyre türelmetlenebbek és nyugtalanabbak lesznek. És nem azt mondja, hogy itt lesz, itt van. Azok között, akik a hármas angyali üzenetbe vetett hitben élnek. Mert féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget. Itt van az ítélet ideje, ugye 1844 óta zajlik az ítélet a mennyben. Bizonyára már rajtunk is. És Isten azért nem küldhette el még Jézust. Még mindig csiszolgat bennünket, még mindig formál. Még mindig kér, hogy a küldetésünket teljesítsük. Még sok ember vár arra, hogy megismerje a megváltó teremtő Istent. A teremtő megváltó Istent. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait. Nem betartják, mert muszáj. Mert félnek az ítélettől, hanem mert örülnek, hogy a szerető Isten szavait követhetik. És a Jézus hitét. Mert hit nélkül ez nem valósulhat meg az életünkben. Jelenések könyve 21. fejezetének az 5. verse azt mondja, és mondta az, aki a király székben ül, ímé minden újját teszek, és mondta nékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Minden. És Isten nem a föld újjáteremtésével kezdi, hanem rajtad és rajtam kezd ezt az újjáteremtést. Először lelkileg, hogy azután majd megvalósuljon az is, amit ír Pál, hogy várjuk a fiúságot, ami testünknek megváltását. Mert hordozzuk az élet nyűgét, terhét, betegségeit. És kedves gyülekezet, nagyon nagy örömben volt részem a héten. Már nagyon vágytam látni édesanyámat, többen ismeritek a főzőkörről, 92 éves. Először kapott ő is egy vírusfertőzést, legyengült, aztán lett egy trombózisa, amit meg kellett műteni, 92 évesen. A legyengülés következménye, hogy nem volt 35 kiló sem. Aztán görcsölt állandóan, elvitte a mentő, hazahozta, aztán éjjel megint elvitte, már nagyon rosszul volt. Aztán lett egy epeműtéte, ilyen egy hétig várt, mire megműtötték a kórházban. Nagyon legyengült, hiszen megkapott egy hétig enni, mert hogy mindig majd megműtik, és műtét előtt nem lehet enni. Kicsit keserget, mert rendkívül aktív életet élt. Még fél évvel ezelőtt a piacon árulta a testvére még dolgait, és reggel 6-kor már ott volt a piacon, a 12-es busszal ment haza. És ez volt az élete, hogy osztotta a könyveket, ti is adtatok a Jézushoz vezető útból, amit ő adott az embereknek, és mentek hozzá, beszélgettek vele. És először nagyon rosszul viselte, hogy hát az ő életének már nincs értelme, ha nem tud menni, és nem tud tenni. És mivel én is most beteg voltam, 2 hétig nem tudtam elmenni hozzá, és aggódtam érte. Közben fáj a háta, gerinc problémák miatt, és a jobb lábában tértől lefelé, amit megműtöttek, szinte nincs kimutatható vérkeringés. Hogy viseli az én anyukám ezt a tehetetlenséget, aki egész életében aktív volt. Csütörtökön hazamentem, és de covidos voltam, és nem mehettem korábban, és ott feküdt az ágyban, teljesen békességgel, nyugalommal, és elmondta, hogy ő, amit a Jóisten megenged az életében, elfogadja, elfogadta, hogy most már nem mehet a piacra, hogy az emberekkel beszélgethessen, hogy nem tud annyit segíteni a húgomnak. Elfogadja, ha meg kell halni, azt is elfogadja, ha amputálni kell a lábát, csak az Isten akarata. Olyan szépen imádkozott. Mi az, amit nem tudsz elfogadni? Az Isten kimunkált. Nem tudni, meddig él. Mennyi szenvedést enged meg még neki Isten. Nagyon félt a fájdalomtól. Azt mondta, hogy elfogadja a fájdalmat is. Ha nem muszáj, nem vesz be fájdalomcsillapítót, mert egy kicsit megzavarta a gondolkodását, és ő tisztán akar gondolkodni. És kedves gyülekezet, egy 40 éves testvérnőnk, aki fiatal kora óta küzd a rákkal, vívódik. Kicsit kapkodott is. Kicsit kritikus is volt. Gondoljátok el, hogy a daganat a csípő ízületébe bekúszott. Hogy milyen fájdalma lehet. És a héten azt mondta, hogy a telefonon beszéltünk többször is, hogy nem mehettem, hogy nagyon sajnálja, ha túl kritikus volt. Nem érti, hogy miért ilyen fiatalon, de ha Jóisten úgy látja jónak, hogy ennyi volt az élete, akkor elfogadja. Talán 40 éves. Nem tudom pontosan, fiatal, és mosolyogva beszél a küzdelmeiről. Mikor beszéltél mosolyogva a szenvedésedről, a lelki, a fizikai problémáidról? Az ő betegsége kilátástalan, csoda, hogy eddig élhetett. És ezek az emberek a Teremtő Istenben hisznek. Aki lehet, hogy a testünket már nem teremti most újjá, nem gyógyítja meg őket. Megteheti, ha jónak látja. De azt megengedik, hogy ott a lelkükben rendet teremtse az Isten. Megtanultak elcsendesedni, elhordozni, és békességre találtak az Istenben a megpróbáltatások között. Péter apostol első levele, 5. fejezetében azt olvassuk a Szentírásban, alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvél, hogy kit nyeljen el. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Efézus beliekhez ért levél a 2. fejezetben pedig azt olvassuk, Efézus levél 2. fejezetében, hogy megmutassa Isten a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járunk. Azt mondja az ige, hogy az Isten kegyelmének a felséges gazdagsága az nem csak a bűneink bocsánatában valósul meg. A kegyelemre sokszor úgy gondolunk, hogy igen, az Isten megbocsát mindent. De az Isten kegyelmének ereje, hatalma meg is tud tartani, meg is tud őrizni a hitben, a szeretetben, az Isten akaratának a követésében. Mert azt mondja az ige, hogy az ő alkotása vagyunk, ma is folyamatosan alkot bennünket, ahogy a művész azt a szobrot nem egy pillanat alatt készíti el, hanem formálja, alakítja, és azt mondja, hogy Isten előre elkészítette a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. És ez is az Isten teremtő, újjáteremtő, megtartó hatalmának, kegyelmének a munkája. A jó Isten segítsen bennünket, hogy amikor csodáljuk a természet szépségét, a virágokat, a naplementét, ami mind-mind hirdeti az Isten csodálatos hatalmát, kegyelmét, hogy mindent szépnek alkotott, hogy mi gyönyörködhessünk és örülhessünk, és csodálhassuk az Isten teremtő hatalmát. Segítsen, hogy az Isten is örömmel tekinthesse le ránk is, mint új teremtésre. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak. Ilyé újjá lett minden. Amen.
Tiszteletünk befejezéseként énekeljük el a 35-ös számú énekünk első-második versét, ima után pedig harmadik verset. Tehát a 35-ös énekünk első-második versét, majd ima után pedig a harmadikat.
Oh,
add, hogy nagyon mély vágy legyen a mi szívünkben arra, hogy mi ne legyünk gyöngék, ne legyünk erőtelenek. Mert te azt ígérted, hogy velünk vagy, hogy velünk leszel. És Pál apostol azt írja, hogy senki és semmi nem választhat el bennünket. És ha mi hozzád ragaszkodunk, akkor hitben erősek lehetünk. És az új teremtés, amit ígértél, az megvalósulhat az életünkben. Segíts kérünk! Nyomorultak vagyunk nélküled, bukdácsolunk. Sátán újra és újra törbe csal bennünket. De ha veled vagyunk, akkor te oltalom, védelem leszel a számunkra. Te azt ígérted, hogy a te markaidba metszettél fel bennünket, és a te kőfalaid előttünk vannak. Te kőfalként őrizel, oltalmazol bennünket. Adj nekünk ilyen hitet, ilyen reménységet, mert ezen a kőfalon az ellenség sem juthat keresztül. Növeld a mi hitünket, a vágyunkat, hogy mi megdicsőíthessünk téged az életünkön keresztül. Áld meg bennünket, és segíts, hogy egymás segítői is legyünk. Hogy ne ítélkezzünk egymás gyengesége felett, hanem tudjunk oda menekülni hozzád, és megérteni, hogy az egyik ember ebben gyönge, a másik abban, és az a feladatunk, hogy segítsük és támogassuk egymást ebben a küzdelemben. Tarts meg így bennünket a te küzdelem által.
Amen. Megkezdett énekünk harmadik versét énekeljük.
Szebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és előhozván a hízott túlkot vágjátok le, és együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott, kezdének azért vigadni. Amen.